Ez itt a HVG Fülke podcastja. Egy spontán, hirtelen jött összejövetelen vagyunk. Itt Varga Krisztián Zsolttal, aki Berlinbe születtél, vagy?
Nem. Hamelnben, egy kis város Hannover közelében.
Tehát akkor Hannover mellett közelében, igen. Alsó-Szászországban született, és Berlinben dolgozik egy Enost nevű média NGO-nál.
Pontosan.
És arra gondoltunk, hogy gyorsan kicsit kibeszélnénk, hogy mi történt hétvégén Németországban. Mennyire volt számodra meglepetés, mennyire követted, mennyire volt számodra is izgalmas? Ugye a CDU egyik alelnöke, ugye hát amiről itt szó van, az a CDU-nak az elnök választása, és hát ami valójában valahol a váltót is átállítja afelé, hogy Angela Merkel után mi lesz a CDU-ból, ami pedig 70 év német demokráciájából 50 éven keresztül adta a kancellárt, tehát hogy ezért nagy részt Németországgal is, Németország kapcsán is komolyan eldőlt, hogy hogyan indul neki a következő éveknek a legfontosabb pártja. Az alelnök pedig azt mondta, hogy ez valami elképesztő mozi és krimi volt. Te is követted?
Hát igen, én most már Magyarországon voltam, pont a repülőn kb. Szálltam fel, amikor kezdődött az egész választási processz, de igen, a Twitteren így próbáltam nézni, hogy mi történik. Hát a CDU számára az biztos valószínűleg a legizgalmasabb ilyen rendezvény volt, mert így még nem választottak új pártelnököt, hogy így volt rendes ilyen kampány, meg ez előtte mindig más módon jött össze a elnökség. Úgyhogy igen, meg hát főleg a Merz, meg a úgynevezett AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer, hát hogy mondjam, arca a elnöki ülésére az volt, ami ja, eléggé izgalmas volt, mert azért nagyon, hát valamennyire különböző pozíciókat képviselnek, és kicsit a semmiből így feltűnt a Merz, és tényleg érdekes lett volna, ha ő élet volna, ha ő megnyerte volna, mert azért inkább egy ilyen, akkor egy nagyobb váltást lehetett volna elvárni a mostani kurzustól, ameddig most a AKK inkább azt mondják róla, hogy hát Merkel közelibb, és van egy konzervatívus profilja azért, főleg ilyen társadalmi politikával, meg a, hát most majd meg fogjuk látni a migrációs politikával is szemben, de azért valamennyire inkább a kontinuitásot képviseli az ő választása. Eddig ezt mondják így.
Ugye a Merz, Friedrich Merz, ő volt frakcióvezetője a CDU-nak, és azoknak a hosszú sorával tartozik, akikkel Angela Merkel párton belül, hát mondjuk úgy, hogy leszámolt, vagy akiket kiszorított. Tehát ugye ők lehettek valaha Helmut Kohl ifjúsági rajongói klubja, akik azt gondolták a több másik ilyennel, a Roland Kochal, vagy a Christian Wulff-al.
Az Anden Connection, úgynevezett.
Igen. Tehát hogy volt egy ilyen klub, ami majd azt gondolta, hogy majd szépen beállnak a sorba, és akkor előbb-utóbb Helmut Kohl örökébe lépnek. Ezekkel ugye mind leszámolt a Merkel így vagy úgy. És hát neked mennyire tűnt úgy, hogy ez a Merz-féle nekiindulás, ez egy Merkelen való bosszúállás, vagy milyen részen egy frusztrációja, mégiscsak a német jobboldal, meg a német konzervativizmus egy részének, amelyel ezt a férfi patriárka típusú politikát követi, és hát az elmúlt 18 évben ebből sokat nem láthatott.
Uh-huh. Igen, hát volt ez a, hát hogy mondjam, kétszintű elemet, mert van ez a személyes, hogy mondjam ezt, rivalitás, mondom, hogy a Merz ezt nem viselte jól valószínűleg akkoriban, máshogy képzelte a maga future
jövőjét.
Úgyhogy volt benne ez a personális komponent is, de persze, hát, amit ő reprezentált, azért ez a, amit most említettél már, inkább ez a hát ilyen öreg, CDU, 90 évesek, még ilyen ideológia, inkább ez, ebből a, amit, hát ilyen, ja, úrkonzervatívabb, nagyon liberális, de hát egy olyan kulturálisan is, mondjuk kulturpolitikálisan is, inkább egy olyan, hát inkább egy ilyen, hogy mondjam ezt magyarul, nagy, bocsánat, egy, hát egy olyan hangsúlyt vett volna biztos, ami most az utolsó években kialakult polarizációt így a német társadalomban, ezeknek a, akik most így a migrációval problematikusak, meg attól félnek, hogy így a németség most akkor valahogy meg van vádolva, inkább ezt reprezentálta, az biztos, és erről is ettől sokan féltek a bal oldalon, ugyanakkor ott is mondták, hogy lehet, hogy jó is tenne igazából egész politikai kultúrának, ha a CDU egy kicsit újra a jobb oldalra menne, mert akkor a bal oldali pártoknak egy kicsit újra jobb lenne a profiljuk, de pontosan ez most nem történt. De azt nem azt jelenti, hogy most a Annegret Kramp-Karrenbauer ő ezt nem látja, őnek is ez a, úgy tűnik, hogy ez lesz a stratégia, hogy azért ezekre a jobboldali klasszikus, kicsit hátsó térbe csúszott érzelmű emberek felé akar politizálni ő is a jövőben.
Ja, az Alexander Gauland, aki az AfD-nek, a populista AfD-nek a társelnöke, ő épp egy ilyen CDU elhagyó, talán a Meuthen is, az a másik társelnök. Tehát, hogy gondolod azt, hogy ők egyébként Merzhez sok mindenben hasonlítanak, és akár ezzel fokozódhat az, hogy a CDU jobb oldaláról az AfD felé elmennek emberek?
Hát a Merz azért egy liberális, és azért nem úgy gondolom, hogy nem bizonyos értékrendszere van azért a demokráciával kapcsolatban, inkább ilyen, amit a AfD persze nem képvisel így ennyire, úgyhogy ott azért lett volna potenciális erős, igen, a AfD választók felé, az lehet igazséges, mert ők biztos, hogy vágynak inkább egy ilyen, ja, hát férfi figurára, aki ezeket a klasszikus nemzeti gondolatú lehet egy kicsit inkább ezeket a hangokon játszott volna, és biztos lett volna egy. Ugyanakkor hát volt ez a, hát a most a utolsó években ő egy ilyen nagyon ilyen BlackRock, meg ilyen finansz körökben dolgozott, ami kárt okozott azért neki ebbe a kampányba, mert így nem tudta annyira jól eladni azt, hogy ő egy hogy mondjam, egy egyszerű ember, munkás, vagy valami. És,
ezek pénzügyi tőzsdei befektető cégek.
Igen, pontosan. És hát, de mondjuk biztos érdekes lett volna, mert hát a Gaulandok, meg ilyen, hát azok annyira el vannak csúszva egy ilyen normális demokratikus diskurzusról, hogy ott azért...
Mi azt gondolod, hogy ez a határvonal, nem is igazából a migráció, tehát a migráció csak a szlogenek szintjén, de valójában a határvonal az AfD és a CDU jobboldali felek között az valamifajtaképpen a demokratikus elkötelezettség, a standardek és a normák betartása lenne?
Hát ez volt az a dilemma, amit a CDU utolsó években így szembesült, hogy ezeket a klasszikus jobboldali értékeket nem tudta már annyira formulálni, mert igen, az utolsó év, 10 évben vagy így a Merkel alatt azért ilyenekről kicsit eltávozott, és ott azért van egy törővonal, az biztos, igen, és azért a CDU belül is a legszélsőbb, mondjuk, akik még játszanak ezzel a tüzekkel, azok is, azoknak van egy bizonyos korlátuk a populizmus felé. Nem, az, persze ott is láttunk azért az utolsó években, főleg a CSU-ban is, de a CDU belül is ilyen retorikát, ami ebben irányba ment, de azért ott azért vannak még szerintem bizonyos korlátok. Az a kérdés, hogy most mennyire fognak újra feltörni, de azért a CDU, ahogy már mondtad, 50 évet regált Németországban, és azért van bele egy ilyen történelmi felelősség is, és egy, hát ezt is most látok a választásban, hogy végülleg ez egy stabilitás voks volt.
Tehát a felelősségtudat volt az, ami Annegret Kramp-Karrenbauer mellett végül letette a vokson?
Hát mondjuk úgy, hogy a Merz az mégis azért túl izgalmas lett volna, mondjuk úgy, ja? Hát, mert hát nem volt annyira kiszámítatlan, kicsit kiszámítatlan lett volna, meg hát sokáig nem is volt a politikában, csak a hátsó szobákban, vagy nem. És ezt a izgalmat, ez a párt, ez inkább a stabilitást szereti, és azzal, hogy a Karen Bauer ezeket a jeleket csinált, hogy igen, én is fogok azért ilyen kicsit konzervatívabb irányba menni, de hát azért nem engem ismertek már, én voltam miniszterelnök egy
tartományban,
én már itt vagyok benne a pártban, és nálam nincs ilyen sok meglepetési momentum, mint a Mercin, ez biztos, hogy azért hozzárakott az, hogy őt választották.
Igen. És már nyert választást Merccel szemben.
Az is, persze, az is fontos, hát igen.
Szerinted az, hogy ennyire szoros lett a végén, tehát egy 999 szavazatból 517-et vagy 18-at szerzett Annegret Kramp-Karrenbauer, hogy ez a párt megosztottságát jelzi, vagy valakik egy, tehát hogy nagyon-nagyon erős jelet küldtek a Merz támogatói, hogy problémát látnak, de valójában viszonylag könnyű lesz őket összezárni. Tehát lehetett látni, hogy az új elnök rögtön a konzervatív oldal megszólításával kezdte a tevékenységét. Ezen kívül lehet azt is hallani, hogy kizárta azt, hogy a kormányban bármilyen szerepet kapjon. Tényleg valahol egy kicsit egy ilyen kettős játékot akar játszani Merkellel, hogy van a CDU-nak egy kormánya, és de a CDU, mint párt, annál konzervatívabb, mint a kormánya. Tehát, hogy már valami fajtaképpen pozícionálja magát a következő választásokra. Szóval szerinted mekkora probléma ez a nagyon szoros eredmény?
Igen, hát biztos, hogy hát úgy mondjuk probléma, mert pontosan ahogy mondtad, most már rögtön ezt jelezte, és hát az nem szabad elfejteni, ez nem most, persze most ő a pártelnök, de azért még nem választották kancellár jelként, amikor például most a Merkel valamilyen következő években, a következő választás előtt valamiért le kéne mondani, vagy összeesik a kormány, akkor ott azért lehet, hogy még egyszer feljön egy ilyen diszkuzió, azért most nem, ezzel most nincs vége még 100%-osan ennek a folyamatnak. És abszolút, hát eléggé erős, hát nagyon sokan választottak a Merzet, és biztos, hogy ez egy nagy jel neki, hogy igen, és ha most ő tényleg meg akarja tartani ezt a pole positiont, akkor neki ebbe a irányba kell politizálni most a jövőre, és ezt várják el tőle, és szerintem ezt is fogja csinálni.
Nézzük Merkelt egy pillanatra, szerinted még meddig? Hány éves vagy?
Tehát, én? Igen. Én 32.
Tehát mennyire tartozol a Merkel generációba? Tehát, hogy...
Hát, szerintem az első így tudatosan kicsit politizáltabb választás az az első vörös-zöld vagy rot-grün, a Schröder-Fischer koalíció volt. De hát igen, az után már a Merkel jött, és elég... Ja, az már elég régóta volt, úgyhogy hát én lehet, hogy hát vannak mások, akik csak a Merkelt ismerik, de hát nem tudjuk, hát nagyon attól függ, hogy most következő, hát hogy fogja tartani. Ő egy nagyon, hát ő a legtapasztaltabb, valószínűleg egyik legtapasztaltabb európai politikus. De ilyenkor, amikor a végére tér egy kancellári élet, akkor ott már nem... Már nincs 100%-os kontroll az eseményekről, úgyhogy...
Egyszer olvastam azt, hogy a németek szeretik magukat olyannak látni, mint Merkel. Nem olyanok, de szeretik, tehát hogy az önképükhöz illik az a fajta visszafogottság, nagyon nagy tárgyilagosság, az érzelmeknek a nagy rész való lenyelése. Egyébként ilyen puritánság is tartozik a Merkelhez, aki nem költözött a berlini lakásán túl máshova. Nehéz is elképzelni, hogy bármilyen stadiont építsen, bármilyen településen, ahol ő lenne. Tehát, hogy valahogy így a minden német szeretné körbelül magát egy ennyire rideg és számító és puritán emberként elképzelni, ez szerinted helytálló? Tehát, hogy milyen a Merkel generációként megtanulni a politikát.
Hát igen, én ezt aláírnám, mert azért van egy bizonyos szerintem egészséges ilyen anti, hogy mondjam, karizmatikus, történelmileg ilyen, hogy mondjam, ilyen immunitás, vagy inkább azt szeretik a németek, hogyha tényleg a politikában ne legyen túl sok ilyen, ilyen nagy érzelem, mert hát ez inkább még a náci időkről egy ilyen legacy. De és szerintem ez, ez hát lehet, hogy néha unalmas, de hát a politika az akkor sokszor jobb, ha nem annyira, ha inkább unalmas, mert te, de most azért a német utolsó években most azért jött le, bejött le, egy lendület azért az egész politikában, és sokkal polarizáltabbak a témák, meg van egy, egy kultúrháború, ami előtte azért ennyire még nem volt, és de ugyanakkor, ahogy mondtam, ezért is voksoltak a AKK-ra, mert inkább ezt a, ezt, ezt a kicsit szolidabb kurzust reprezentálja, és ha megnézzük a, például a Zöld Pártnak a elnöküket, mert kettő van, igen, azért egy német politikus, aki tényleg magas szinten akar játszani, neki azért biztos, hogy kell egy ilyen szoliditás, mert abban a pillanatban, amikor így úgy érzik, hogy így nagyon populista irányba menne, vagy így nagy érzelmeket próbálna felkelteni, akkor az nagyon, hogy mondjam, visszatartón. Szerintem ez, igen, ez a német politikai kultúrának szerintem egy
biztos, hogy ilyen pont az öldeket említed, mert hogy a Merkel, mint hogyha jól érteném, a zöldek körében a legnépszerűbb, vagy, az, vagy, vagy a zöldek hőse, tehát hogy ha most nagyon gyorsan szeretne egy pártot, aminek elnöke lehet Angela Merkel, akkor csak a zöldeknél kell kopognia, holnap után már elnökük is lehetne.
Hát azt nem tudom, de azért persze, hát ez a nagyon érdekes dolog, mert hát volt két olyan historikus döntése, ami igenis inkább egy zöld tábor felé, vagy olyan érzelmű politikai érzelmű gondolkozó emberek sőt, felé.
Három is talán, ugye? Egyrészt az atom. Tehát az atomenergiával való szakítás,
igen.
A menekültek 15-ös beengedése, befogadása, és hát talán a házasság kinyitása minden.
Igen, de ott egy kicsit visszatartó volt, akkor hát ezt inkább ilyen technikusan engedte, nem az volt, hogy ő kiállt mellette annyira offenzív, de igen, ezek két nagy, két vagy három nagy események voltak, és hát igazából ezek a témák azok. Hát az atompolitika azért az is nagyon sokáig egy nagyon polarizált téma volt, úgyhogy ez két olyan témában, ami igazából a CDU normálisan a jobb oldali pozíciót képviselte, ő inkább egy ilyen bal oldali döntéseket hozott, ha ezt ilyen nagyon könnyen kifejezném, de és ja, hát ezt így lehet mondani, és hogy a zöldek felvennék őt, azt nem tudom, de hát az a kérdés, hogy mi fog történni, ha most ő elmegy, mert azért ő erre valahogyan megváltoztatta azt az országot, és amennyire konzervatív is volt, azért volt nagyon progresszív irányba is nyitotta azért az országot is, és ez szerintem egy fontos dolog volt. Ugyanakkor nem szabad elfejteni azért, például a migráció, mikor beengedték, azért utána voltak olyan, hoztak olyan törvényeket, ami szintén újra elég restriktívek, nem csak fekete-fehéren szabad látni a dolgot, de
igen, 15-ben volt egy nagy gesztus, de azóta minden gesztus az ellenkező irányában megy, csak legfeljebb
alkan. Hát meg konfrontálva van ezzel az egész backlash-el, úgyhogy ez igen, de igen, hát rányomta a pecsétet azért a Németországra ezekkel a döntésekkel, és a társadalom egyik része, aki valószínűleg nem a CDU-ra választ, ő ezt nagyon megtiszteli, szerintem így.
Ja. Szóval voltak éppen a baloldal körében mondjuk több tiszteletnek örvend pillanatnyilag, mint a saját tér felé.
Mondjuk a zöldek se egy klasszikus baloldali párt, úgyhogy ezt nem is lehet annyira mondani, nekik azért vannak konzervatívabb, de inkább ilyen hát, zöld ökológiai politikát választó táborjai, úgyhogy ők nem klasszikus baloldaliak, de hát igen, ahogy mondtam,
ezek... És szerinted mi fog következni, és mi lenne jó, ha következne? Hát, hogy személyesen mit gondolsz, hogy mit tenne jót Németországnak, és annak mennyi esélyt látsz?
Egy nehéz kérdés, mert azért, hát reálpolitikusan nézve azért az AfD-nek a, hát, hogy az AfD megerősítése azért az nem egy szép dolog, és lehet, hogy tényleg objektívan, nem tudom, ezt így lehet mondani, lehet, hogy érdekes lenne, hogy akkor tényleg a CDU most bizonyos pozíciókban egy kicsit újra jobb oldalra megy, hogy akkor mi történik az AfD-vel, és mi fog történni, hogy ez egy ilyen revitalizáció például az SPD-nek, és akkor lehet, hogy ez újra kiigazul ez a nem tudom. Ugyanakkor azért továbbiakban is nagyon meg van osztva a társadalom szerintem ezekben a kérdésekben, mert tényleg van egy olyan rész, aki nagyon egy olyan képe van Németországban, ami ilyen nyitott társadalom, ahol a migráció, meg a nyitottság, meg a emberi jogok, meg ezek a dolgok nagyon fontosak, és egy ilyen utat is képzel a jövőben, és van egy ugyanolyan, valószínűleg, vagy kb. Ugyanolyan nagy rész, ami vagy nem szereti ezt, vagy hát kicsit fékezben, inkább kicsit lassabban, vagy így fél tőle ezektől ebből irányból. Úgyhogy ez továbbiakban is totálisan polarizált lesz szerintem. De ugyanakkor a Merkel évek, pont a 2000-esekre gondolok, ott volt egy ilyen konzenzus, ami nem tudom, ott volt egy ilyen, hogy mondjam, hát, és ilyen cementáló volt, nem történt ilyen sok, és most ez az utolsó évben nagyon feltört, nagyon, nagyon progresszív diszkuziók vannak, nagyon, hát most például, ha most a migrációról beszélünk, nagyon sok másod-harmad generáció migráns most már bent van a társadalomban, nagyon önbizalommal képviselik ezeket a diszkurzusokat, és konfrontálják a hagyományos német társadalmat azzal, hogy mik mentek rosszul, hogy most hogy mit kell elvárni ebből a társadalomból. Ezek is érdekes dolgok, úgyhogy ez inkább abban a irányban megy, hogy tovább fejlődjünk, tovább legyünk egy nyílt társadalom, és akkor vannak azok, akik ezekkel még nem annyira tudnak barátkozni, de...
Még egy utolsó kérdés, igen. Kelet-nyugat. Hogy mennyire ismered a NDK-hoz valaha tartozott 5 tartományt, tényleg itt ez a szakadék sokkal jelentősebben jelentkezik, és ha igen, akkor ennek mi lehet az oka?
Hát az utolsó kérdés. Igen, hát ez nagyon komplex dolog igazából, de hát ott van egy olyan generáció, aki visszamaradt, akit a rendszerváltás után, aki nem tudta beilletkezni az új rendszerbe, meg értékrendszerbe sem, akik gazdaságilag is vissza vannak tartva, és ők meg nem például a migrációval kapcsolatban nem is volt tapasztalatok azért a NDK-ban a migrációval, ami nyugaton azért már volt már egy pár évtizedig, és ott is problémák voltak. Igen, ez most, ami vicces, 30 éve később így most nagyon fent van, hát most nagyon nagy téma lett, most mindegyik nyugat-német újságíró elmegy Chemnitzbe, elmegy Dresdába, elmegy oda küldik, és ott most akkor ott mi van, ami egy kicsit későn, nagyon bíztak benne, hogy ez valahogyan összefügg, úgyhogy ez is egy ilyen kicsit szimbolikus, szerintem egy nagyobb európai képre is.
És... Ja, van egy olyan fokú önzőség is, nem? Mert ugye alapvetően az AfD onnan szed magának olyan erőt, ami veszélyezteti aztán utána a nyugat-német politikai konszenzust is, tehát hogy az egész politikai egyensúlya a berlini demokráciának, vagy a berlini köztársaságnak az most már második alkalommal is a keleti tartományokban borul meg, ugye először, amikor a Linkeme felemelkedett, és hát most ugye az AfD felemelkedését is ez a pártartomány hozza.
Igen, ezt lehet így látni. Ugyanakkor muszáj hangsúlyozni, hogy azért a nyugatban is vannak AfD választók, ott is vannak ilyen szentimentek, de persze, hát ez normális, hát ez egy integrációs processz, és ebben a processben, ebben a folyamatban azért még nincs vége ennek az egész
összenő, ami összetartozik, csak még nem nőtt össze.
De ezért érdekes, mert mondom, ugyanakkor Kelet-Németországban is persze vannak olyanok, akik ezekkel nem értenek együtt, és hát igen, ott lehet látni, hogy tényleg így nagyon elszakadt, vagy nagyon polarizált, nagyon más világ, gokban élnek az emberek, nagyon máshogy gondolkoznak, már hogy elszakadt egy társadalom egyik rész, aki nem tudott így beilletkezni ebbe a új folyamatban, úgyhogy ez még sokáig fogja foglalkoztatni az embereket szerintem. Meg most érdekes különben a médiában is vannak ilyen projektek, most például a Zeit csinált ilyet, hogy ezeket a polarizációkat, ilyen hideket építeni, hogy olvasó, akinek ilyen véleménye van, és olvasó, aki például más véleménye van, összehozzuk egy napon, és akkor így beszélgetnek egymással. Úgyhogy most van ez az ilyen dialóg, offenzív, így mindenhol vannak ilyen projektek, kulturális projektek, politikai projektek, mindenki most Chemnitzbe megy, meg máshol megy, úgyhogy ja, hát kár, hogy nem előtte történtek ezek a dolgok, meg hát ez is egy ilyen periféri centrum probléma, mert onnan azért mindenki, aki tud, valószínűleg elmegy, és hát ez mindig problémát okoz.
Szóval nem áll le, a vita nem áll le azzal együtt, hogy valahogy, mint hogyha a CDU úgy döntött volna, hogy a biztosra fogad, illetve hát a lassú változásra fogad a maga részéről, és nem próbálja meg az időkerekét egyrészt visszapörgetni azzal, hogy a Mercet újraéleszti, és nem akart egy régi polémiába visszakerülni. Nem?
Igen, hát ez lesz a nehézség, mert nem tudom, hogy ez tényleg lehetséges ezt megoldani, de majd meglátjuk.
Jó, köszönöm szépen, itt a hirtelen összerántott fülkénket hallották.